Jó napot kívánok! Ahol hely van, színházi belépő, ezt a műsort hallják, Stuber Andrea vagyok, és szeretettel köszöntöm vendégeimet. Majd mindjárt felsorolom őket. Az alapvendégünk Fűr Anikó.
Jó napot kívánok, szervusz Andrea!
Őt hívtam ide, hogy beszélgessünk a együttjátszásról. Kértem, hogy hívja meg a stúdióba a legkedvesebb színészpartnerét, és ő rögtön kettő színészpartnerét.
Mert mohó vagyok azért.
Igen, hát hogy így megtöbbszörözd az örömünket, ez teljesen helyénvaló. Tehát két Örkény színházbeli kollégáját hívta, Máté Zsoltot és Takács Nóra Diánát.
Jó napot kívánok!
Én is jó napot kívánok!
No, én azt gyanítom, hogy tudom, hogy honnan jöttetek, vagy legalábbis sejtem. Mert hogy mind a hárman most egy darabban próbáltok az Örkény színházban, Anikó csodálkozva nézett rám, bennem a vér megfagyott, hogy mi folyik az Örkény Színházban, de szerintem a János Király című Dürrenmatt darab próbái folynak, jövő héten lesz a bemutató.
Talács Hülyet Bagosi László rendezésében, és most éppen holnaptól indul egy ilyen célfutam, amikor is egybe megyünk, és hát így ennek tükrében megtanuljuk beosztani az energiáinkat, meg egyáltalán, hogy mire mennyi idő van takarásban, milyen hisztérikusan kell gyorsöltözni, vagy nem, stb. Stb.
Hogy áll ez a dolog körülbelül úgy, ahogy ilyen időtájt állnia kell? Rendben lévőnek néz ki?
Hát, szerintem igen. Tehát pláne Bagosi Laci, hogy mondja, munkamódszerét tekintve szerintem pont ott tartunk, ahol kellene. Hogy kell tartsunk.
Erről a darabról azt elmondom, hogy ez egy Shakespeare királydráma alapján egy átirat, Friedrich Dürrenmatt írta 1968-ban, ami azt jelenti, hogy ez most egy ilyen 40-valahány éves darab, az elég kényes kor egy színdarab életében, egy ilyen modern 20. századi darab életében. Hogy áll most ez a darab? Él ez ma? Kérdezem mondjuk Zsoltot.
Abszolút él, ez majd ki fog derülni, tehát úgy tulajdonképpen az egyik tétje az lesz az előadásnak, hogy ez a úgynevezett történelmi dráma, még ha a Dürrenmatt át is írta, és az ő felfogása szerint modernizálta a hangvételét, mégis fennáll az a veszély, hogy történelmi dráma marad, viszont a rendezés és a színészi játék, ha ezt kicsit oldani tudja, személyessé tudja tenni, akkor a nézők is azonnal észlelni fogják, hogy nagyon-nagyon aktuális mindenféle értelemben, napi szinten is, és egyetemesen is, és főleg az egyetemességre fog a hangsúly kerülni.
Ez azt jelenti, hogy nem akar nyilván aktuál politizálni, azért ez egy erősen politikai.
Igen,
darab.
De direkt nem fog semmiféle napi politikai utalásokat tenni, tehát nagy-nagy távolságokat fog.
Volt ennek a darabnak a 80-as években egy előadása, amit én legendásnak mondanék akkor is, ha esetleg azt most valaki megnézi videón, és azt mondja rá, hogy vagy hasonló magánhangzókat. Ti azt megnéztétek? Kérdezem nem véletlenül, hanem azért, mert voltak épp az igazgatótok, Mácsai Pál játszott abban annak idején, és nagyon sikeres alakítása volt. Anikó, te lát, nem láttad annak idején?
Nem láttam, hát szerintem csak én láthattam, mint hármunk közül, mert ők a New Power Generation hozzám képest, tehát hogy, de nem, én sem láttam. Tehát sajnálom, de ebben a élményben nem részesültem.
Történetesen Mácsai Pál azt a szerepet játszotta benne nagyon sikeresen, amit Máté Zsolt játszik majd most a Pembroke-ot. Jól mondom?
Igen, így van.
És nem mondott semmit a Pali, hogy hú, az milyen jó volt, amikor én ezt csináltam, vagy azt?
Én elhiszem neki, hogy ő milyen jó volt benne. Én is nagyon jó leszek, ráadásul nekem megvan még az előnyöm a Palival szemben, hogy én még a Sátillont is eljátszom, tehát egyszerre leszek.
Hogyha esetleg a Pembroke-ban nem annyira, akkor majd a Sátillonban tudod.
Nóra Dia is két szerepet játszik, legalább azt hiszem az előadásban.
Igen.
Ez könnyít a feladaton, olyan értelemben, hogy az ember változatosabb lehet egy estén belül, vagy inkább nehezíti, hogy két különböző figurát kell megcsinálni?
Ez szerintem előadásra válogatja, mert például a Örkény Színházban lévő Bohém Élet előadásban most hirtelen nem számolnám össze, de szerintem talán 6 figurát is alakítok, és egyáltalán nem okoz problémát, nem azért, mert ezek annyira egyszerű feladatok volnának, hanem azért, mert hogyha olyan valaminek a szerkezete, hogy ezt megengedi, sőt megkívánja, akkor ez elvileg nem probléma. És azt hiszem, hogy a János király is ilyen, hogy vannak benne olyan kisebb feladatok, amelyeket nem volna értelmes kiosztani egy színészre, hogy bejöjjön egy jelenetre, mert egyszerűen olyan a szerkezet, hogy megengedi, sőt szerintem még elgondolkodtatóvá is teszi az egészet, hogy mikor ki kivel helyettesíthető.
Ugyanakkor van egy alszerep, meg egy főbb szerep, ezt nyilván ebben a darabban is, mint ahogy az említett bohém életben, ha bárkit megkérdezünk, egy nézőt, aki azt valaha látta, az azt fogja mondani, hogy hú, hát a Takács Nóra Diana, micsoda isteni Baudelaire kutya volt abban az előadásban.
Persze nyilván van egy főszál, amit az ember valahogy végigvisz, és ez így van a János királyban is, de a sok kicsi mellett azt szerintem még erősíti, mert a történet az ugyanaz. Úgyhogy így. De az Ancsa is kettőt játszik, úgyhogy őt is meg lehet kérdezni.
Te is kettőt játszik? Páncélos lovag is lesz.
Igen, egyes leszünk a Pogány Judittal,
így
a
hárman. Igen.
Tehát három nő konkrét páncélban?
Abszolút, és még a Laci olyanokat is mondott, hogy ilyen ragasztott bajusz meg ilyenek, de én nem akarok senkit a hallgatók közül beavatni olyan dolgokba, hogy tessék eljönni, aztán megnézni. Tehát azért szerintem három színésznőt ragasztott bajusztal azért nem minden nap láthat az ember.
De ez talán nem lesz, úgyhogy...
Talpik páncélban? Nem baj, de hát állandóan ezt mondja.
De
tehát
aztán
nem
esetleg majd reklamálni fogja a néző, hogy de hol a bajusz a
nőkkel. Páncél az lesz.
De páncél az mindenképpen lesz, igen.
És az már meg is van? Már megismerkedtetek, belebújtatok fel? Igen. Igazi, nehéz, kényelmet nem mered
páncél? Nem, hát azért nem az a bizonyos 40 kilós, színházi páncél, elhitetjük, hogy páncél, mozogni benne majdnem olyan nehéz, mint hogyha 40 kiló lenne. Itt vág, ott vág, merev, stb. Hát ami ennek egy páncélnak lennie kell, de én azt gondolom, hogy ebből is ki lehet hozni azt, amit lehet. Tehát az a feladat, hogy ebből kihozzuk azt ebben a helyzetben, amit lehet.
Ezt az előadást, a János királyt, aminek jövő héten lesz a bemutatója az Örkény Színházban, Bagosi László rendezi.
Hát őt laciszt, amit fezd elnézést kérek.
Nem azért, hogy kiigazítsalak, csak mert tovább akarom folytatni ezt a vonalat. Tehát, hogy nála tulajdonképpen így libasorban helyezkedhettek el, mert Anikó már azt hiszem harmadszor igen. dolgozik vele, Zsolt másodszor szerintem, és Nóra Dia az, aki először.
Igen.
Hát, harmadszor, Zsolt is harmadszor játszik vele, valami kimaradt, meg fogom tudni, mi az. De most...
A filléres opera.
Arra gondoltam, igen, hogy az a másik, és akkor mi volt a...
Kazimír.
Persze, Kazimír és persze, Karolina. Persze, csak azt azért hagytam ki, mert abban Anikó nem szerepelt. De így van, valóban, fej-fej mellett haladnak a Bagosi mellett.
Bagosi versenyben.
De még van behozni valóm ezek szerint.
Nóra Dia, amikor így az ember találkozik egy új rendezővel, akivel még nem volt, akkor megkérdezi a kedves kollégákat, hogy ezzel a fiúval hogy, vagy ezzel a palival, hogy
ott voltam én már a színházban, igen, amikor ő rendezett, úgyhogy hallottam én már ő róla.
És mit beszélnek róla? Jókat beszélnek?
Hát,
na most!
Jókat, rosszakat, ilyen, szerintem ilyen kategória nincsen ebben a
vajon milyen van? Nehéz, könnyű, pipifaxos, kedves, simulékony, akaratos,
hát ez kommunikáció kérdése. Minden ember másképp kommunikál mindenkivel. Nyilván a Bagosi felé is van valamiféle kommunikációs forma, ami teljesen más, mint mondjuk az Asser Tamás felé, vagy a nem tudom, Mácsai Pali felé, amikor ő rendez. A Laci felé szerintem egy egészen különleges kommunikációs csatorna van, amit hogyha az ember egyszer csak megért, vagy felismer, vagy akár megszeret, akkor szerintem az tud működni. És jól tud működni.
Amit hallottunk eddig, abból én azt gondolom, hogy talán érdemes lesz megnézni ezt a János királyt.
Hát mindenképpen.
Tulajdonképpen biztos vagyok benne, igen.
Mindenki.
Jó, tovább lépünk majd a János királytól, de most közben hallgassunk egy kis zenét. Azt hiszem, hogy Fűr Anikó fog énekelni a legutóbbi lemezéről.
Neked milyen is ez a világ? Egyetlen ember se sem ismeri a másikát. S közben mindenki csak azt mutatja, milyen ő. Csak hogy ne legyen végre összetéveszthető. S folytatva neked, hogy milyen is ez a világ. Történetekben van valami egyformaság. De hogy mi is az, az még jelenleg nem tudható. Ezért meglepve mondjuk mindenre azt, hogy ó. Ezért lenne jó egy nem létező világ. Ezért lenne jó kitalált világ. Folytatva tovább, hogy milyen is ez a világ. Megemlítem pár gyönyörű pillanatát. Mikor reggel van csupasz elúszó levegő, s minden személyes dolog csekély lesz eltűnő. Ezért lenne jó egy nem létező világ. Ezért lenne jó egy kitalált világ. Egy olyan világ, akkor is adnám. Nincs ételbe pár, akkor is
ahol hely van, színházi belépő. Ez a műsor megy most a Rádió Q-ban. Stuber Andrea vagyok, én ülök itt és beszélgetek három kedves Örkény Színházból érkezett színész vendéggel, Fűr Anikóval, Máté Zsolttal és Takács Nóra Diánával. Anikó ül jobb oldalon, mert ő az egyes számú vendég, és hát ő az, aki egyébként a legrégebbi tag ebből a társaságból, ebben a színházban, sőt azt lehet mondani, hogy Anikó úgy járt, mint nem tudom én, bizonyos városok vagy országrészek, amikor ide csatolódnak, oda csatolódnak, ő meg egy helyben van, hiszen te korábban is a Madách Színházban voltál tulajdonképpen kezdettől fogva.
A topográfiailag igen, ez így van, tehát amikor én 10 év után a Madách Színházból szerettem volna váltani, az a tulajdonképpen csoda történt meg az életemben, hogy hogy szoktam volt mondani, hogy nem a hegyhez ment Mohamed, hanem a hegy jött Mohamedhez. Tehát, hogy tulajdonképpen kis túlzással mondhatom, hogy a Fiókom és a Pongyolám ugyanott van, viszont körülöttem van egy új színház, aminek hát alapító tagja lehetek, de hát a Zsolti ugyanúgy, meg a Dia is ugyanúgy. Hát illetve a Dia kicsit később jött, tehát a Zsolti abszolút, ő is ilyen oszlopos.
A Zsolt hamar jött viszonylag, de azért amikor ő jött, akkor ez már volt ugyanez a formáció, de még úgy nagyon formálódó volt. Én azt hiszem, hogy 2002 óta van Zsolt ott még főiskolásként.
Igen, 2002 végén volt a Komédia Színház, amit Babarczi László rendezett, én abban játszottam először, De két osztálytársam, akik velem gyakorlaton voltak, Járó Zsuzsa és Dömötör Andris, ők már a Boris Godunovban szerepeltek, amit a Kovalik Balázs rendezett, és hát tulajdonképpen 2002 nyarán az egész osztály szerepelt a Madách Kamarában, a Mi Erdőnk Aljánban, ugye, amit a Máté Gábor rendezett, és a Gálfi László Kismari és a Mácsai Pál is játszott benne, és az egész osztály, tehát én tulajdonképpen onnan datálnám már a pályafutásomat, és ha belegondolok abba, ugye a Madách Kamara Mi Újság múlt századdal indult el a Paliféle úton, akkor az két év. Mert ugye az 2000-ben, ha jól emlékszem.
Igen. 2000-ben indult meg, azt hiszem akkor kapta meg ilyen 2001-ben, nem, 2000-ben kapta meg a Palinek a művészeti vezetését, és attól kezdve indult ez az örkényesedési folyamat, ami aztán ugye 2004-ben
kicsúcsosodott
abban, hogy megkaptok Örkény István nevét, mint színház.
Igen, ez mindenképpen egy lassú folyamat volt, vagy több évig tartó folyamat, tehát nem, én is úgy emlékszem, hogy nem volt rögtön ilyen, hát hogy mondjam, jó ez a színház, vagy ilyen tiszteletreméltó, mint amilyen most. És azért is gondolom, hogy amikor Zsolt oda került 2002-ben, akkor egyrészt ez még a formálódás elején volt, másrészt ez pont egy olyan előadás volt, a Komédia Színház, amit említett, ami hát valamelyest olyan arszpoétikusnak volt tekinthető. Nem, én úgy emlékszem erre, hogy abban sok minden valahogy úgy belerendező, Zsolt összevonja a szemöldökét, lehet, hogy nagyon tévesen emlékszem erre, de hogy valahogy az arról szólt, hogy hogyan kéne megváltozni a színháznak.
Megmondom őszintén, biztos, hogy ez is benne van, de hát én csak mint hülye színész tudom mondani, hogy én nagyon szerettem benne ezt a szerepet, amit én játszottam meg az egész.
Valami fantasztikus énekesnő voltál.
Nem is emlékszem már a nevére sem, csak arra, hogy mi volt rajta, meg hogy nagyon szerettem csinálni, és nagyon jó volt így együtt játszani azt a darabot. Meg jó volt a próbaidőszak is Babarczi Lászlóval, arra is szívesen emlékszem vissza.
Eleonórának hittek.
Ó, yeah, köszönöm szépen. Hát, na, igen.
És akkor oda bekerült egy harmadéves fiatalember. És mit talált ott? Ott találta például Fűr Anikót egy vezető színésznőként.
Mint Eleonóra, bocsánat, meg kell osztom a hallgatókkal még mielőtt válaszolsz, hogy azért van tele a szám, nem azért, mert bunkó vagyok, hanem azért, mert Andrea itt bennünket csokoládéval várt, és ezt muszáj megenni. Köszönöm szépen.
Hát mit találtam ott? Találtam egy színházat tulajdonképpen.
Hogy került oda, ez saját választás volt, vagy kérték, hogy ki hova menjen gyakorlatra?
Mácsai Pál megkeresett engem, hogy van-e kedvem itt játszani gyakorlaton, mindenféle szerepekben, amik adódnak, és tulajdonképpen már beszélt arról, hogy ő elindítana itt valamit, ami már elkezdődött, és hogy ebben van-e kedvem részt venni. Én akkor úgy gondolkodtam erről, főleg a nyári munka a Mi Erdőnk Aján után, hogy már megismertem a helyet, mint épületet, meg mint közeget, és hogyha itt valami új kezdődik, akkor abban mindenképpen, tehát az mindenképpen egy ritka és nagyon jó helyzet, ha valaki valaminek az elején ott lehet. Ami azt illeti, hát színészekben ugye hát Fűr Anikó, Kerekes Éva, Pali, tehát olyan színészeket láthattam, meg dolgozhattam velük, akik akkor és azóta is jegyzett, és nagyon jó magyar színészek. És tulajdonképpen a szerep, amit kaptam, a súgó, aki ugye benne is van, de kívül is van, az valamiért az én akkori, és tulajdonképpen azért a mostani színházi jelenlétemre tökéletesen passzolt. Tehát egy olyan szerepet kaptam, amiben önmagam lehettem.
Kicsit kívül van és néz?
Kicsit kívül van, sokat néz, megvan a véleménye, és hogyha tudja, akkor azt. De közben pedig dolgozik, és teszi a dolgát, és próbálja működtetni a maga részéről is az ügyet. Valahogy így.
Amikor Nóradia jött, akkor már... Hát az szinte egy kész színház volt, és egyebek között ott volt már benne Fűr Anikó, Máté Zsolt. Az milyen volt akkor oda bekerülni ebbe a igen jól jegyzett színházba? 2007, jól gondolom?
Igen, azt hiszem, hogy 2007. Vagy talán kicsit korábban.
Igen.
Én azt tudom, hogy...
Korábban volt az.
Hát negyedéves voltam, amikor érkezett a hír, hogy volna egy kis feladat, az Örkény Színházban, mert az elődöm, vagy nem tudom, hogy nevezzem. Tehát, hogy megüresedett egy hely, na ez a lényeg, és akkor az Üvegcipő című előadásban, amit a Mácsai Pali rendezett, ott volna egy kis feladat, ez Viola szerepe, és hát az a furcsaság volt, hogy éppen a Vidor Fesztiválra volt hivatalos ez az előadás, és ott sikerült nekem beugrani Nyíregyházán, és akkor azóta még ez mindig zajlik. Ez nekem ez volt az első élményem, és aztán még ugyanebben az évadban még a Testőr című előadásba is beugrottam, és aztán pedig már jött az első saját szerepem, a Szépernő Kávécsarnok és Tűzoltó két-egy felvonásosából a Kávécsarnokban, amit már teljesen önállóan csináltam, olyan értelemben, hogy azt már nekem kellett megformálni, hogy ez kicsoda, és akkor iszonyatosan nagy szerencsém volt, mert a Kerekes Évával és a Széles Lackóval kellett színpadra lépni, és az nekem hatalmas élmény volt meg egyáltalán. Tehát jó volt úgy a főiskolára visszamenni, hogy közben én ezt csinálom. És aztán pedig nyilván nem volt egyenes az út, de én annak kell, hogy tekintsem meg, hát nagyon annak is tűnik, mert ezek után a kis szerepek után végül is úgy alakult, hogy sikerült le is szerződtetni oda engem.
És aztán jöttek még kisebb, meg nagyobb szerepek, és egy ilyen ívöd
látszik. Hát szépen berendezkedtem én ott abban a színházban.
Zsolthoz képest ez, tehát ahhoz képest, amikor a Zsolt oda került, ez már egy készebb, komplettebb társulat volt. Igen. Könnyű volt ide beilleszkedni, vagy?
Hála Istennek, elég sok ennek a nehézségei ismertem. Tehát olyan értelemben nem volt nehéz, hogy ilyen vadidegen emberek, vagy hogy félnem kellett volna bármitől, mert hiszen például Gálfi László tanított engem a főiskolán. A Bíró Krisztát, nem tudom, évek óta ismertem már akkor, a Zsoltit szintén, hiszen mi még majdnem egy időben is jártunk a főiskolára, vagy nem, de pont elkerültük egymást, de ezzel aztán még éppen ismertük egymást. És így aztán nem volt ez nehéz. Arról nem is beszélve, hogy előbb-utóbb aztán nem egyedül, hanem a Polgár Csabával, aki az én osztálytársam volt a főiskolán, együtt érkeztünk. Tehát, hogy az első évadunkat azt már úgy kezdtük, hogy mind a ketten ott voltunk.
Így aztán... Csak egy évvel később jött?
Nem. Nem csak ő abban az évben, amikor én beugrottam, akkor ő még nem volt, hanem akkor, amikor már hivatalosan szerződve voltunk, akkor már mind a ketten. Igen. És így könnyebb szerintem.
A csapatos túlérkezés az valóban könnyít a helyzeten? Kérdezem Zsoltot, hogy az emberek így a vállókat egymásnak vetik? Jöttek a főiskoláról?
Persze. Na, tehát sokat segített, hogy a Zsuzsi meg a Andris érkeztek, és például a Sárkányban, ahol én a macska voltam, és a Zsuzsi volt a gazdim, tehát hogy ott már ott rögtön lehetett azt a kis viszonyt ott a darabon belül úgy is próbálni, hogy mintha még a főiskolán lennénk, tehát úgy megbeszélni, úgy kitalálni, úgy készülni rá, meg a előadás közben is az a viszony, amikor mi ketten találkozunk a színpadon, az egy bensőségesebb, sokkal összekacsintóbb dolog. És aztán utána nekem még egy évre rá még a Cukor Balázs is érkezett, mert ő a Bárkán volt egy évet, de aztán eljött, és akkor a Pali őt is leszerződtette. Hát most aztán az egy másik dolog, hogy azóta már hármuk közül egyikük sincs az Örkény Színházban. De amikor ez kezdődött, akkor ez mindenképpen nagyon-nagyon jó volt.
Az osztályból végül is utolsó mohikánként maradt. De most én azt kérdezném Anikótól, aki látta a fiataloknak csapatos érkezését, hogy az látszik rajtuk, hogy ők mondjuk egy alomból vagy egy iskolából jöttek, amikor velük dolgoztál?
Szerintem egy egységes ízlés, meg egy munkamódszer, vagy egy gondolkodási forma az mindenképpen látszik, és én azt gondolom, hogy az nagyon jó, hogyha megvan ez a lehetőség, hogy rögtön a főiskola után nem egyedül kell bekerülni egy közegbe, hanem kicsit folytatható az, amit a Zsolti elmondott, az a gondolkodás, vagy az a munkamódszer. Mert ez azért egy nagy váltás. Tehát amikor az ember a főiskolán kísérletezik egy műhelybe, tulajdonképpen annak is nevezhető, mint intézmény, és aztán egy társulatba, és aztán bekerülni ebbe a másfajta tempóba, másfajta közegbe, azért az szerintem nagy váltás.
No, innen a folytatástól fogjuk majd folytatni a zene után, amely zene azt hiszem az lesz, hogy Takács Nóra diától meghallgatjuk azt a Nokia című számot, amely a Máté Zsolt által szervezett és általában a dalszövegeit éneklő dalokból összeállított krízisestből való. Ahol hely van, színházi belépő. Ez a műsorunk Fűr Anikó, Máté Zsolt és Takács Nóra Diana van. Itt velünk a stúdióban. Arról beszélgetünk éppen, hogyha az ember kikerül a főiskoláról és a pályát kezdi, akkor milyen körülmények nehezítik ezt, vagy könnyítik. Valami ilyesmiről beszélgettünk éppen, igen, azt hiszem, és akkor gondoltam, hogy megkérdezem azt, hogy vajon egy társulatban, például egy Örkény Színház, ami egy olyan nagyon jó kis társulatnak látszik, szükséges az, vagy elkerülhetetlen, hogy az emberek szeretik egymást?
Ez nem szükségszerű egyáltalán. Szerintem ez is az olyan, mint egy osztály. Így se szereti mindenki egymást egyformán. Van, aki jobban, van, aki kevésbé. De a kölcsönös kíváncsiság egymás felé, meg valamiféle respekt, az mindenféleképpen megvan. De én azt hiszem, hogy mi egy nagyon-nagyon-nagyon jó társulat vagyunk ebből a szempontból is.
Ehhez most a fiatalok ne fűzzenek hozzá semmit, bár biztosan tudnának, de oda szeretnék most visszalukadni egy kicsit, hogy amikor, Anikó, te végeztél a főiskolán, valahogy nem nagyon emlékszem, hogy neked kik voltak osztálytársaid, és lehet, hogy nincsenek olyan sokan közülük a pályán. Jól gondolom én ezt?
Néhányan azért vannak, hála Istennek, de valóban lehet mondani, hogy az osztály fele tulajdonképpen már mással foglalkozik, és más vizekre vezet.
Szerinted ez reális, akár olyan értelemben, hogy a színészek foglalkoztatása a múló időben, akár olyan értelemben, hogy egyfajta értékhierarchiát kifejezett az, hogy végül is kiből mi lett? Vagy ez a véletlen játéka, vagy
minden együtt, ez, amit mondasz. Együtt? Meg ez választás kérdése, hogy kinek mennyit ér meg ez az egész színészesdi, vagy valami mást szeretett volna kapni ettől, mint ahogy végül is alakult, és akkor másban gondolkodik, és más kenyérkereset vagy hivatás után néz. Mert nem ilyen lovat akart, hát van ilyen is. vagy pedig maga a pálya gondoskodik arról, ami hát ugye ilyen, mint az evolúció olyan kicsit, hogy lemorzsolódik, és hogy nem jut neki, vagy nem kerül olyan helyzetbe, vagy nem jut neki olyan feladat, amiben ő megtalálja önmagát is, és a számításait.
A velünk ülő fiatal kollégáid viszont tulajdonképpen mind a ketten valamelyest együtt tudtak maradni az osztályukkal, a főiskolás osztályukkal. Tehát együtt vannak, együtt dolgoznak. Vajon az, hogy ez sokkal inkább megvalósulhatott volt az utóbbi években, mi korábban nem, ez minek köszönhető? Vannak opcióim, tehát kérdezem, hogy talán, hogy azért, mert vannak helyek, ahol lehet együttműködni, vagy ez egyfajta kényszer, mert az is lehet, hogy kevés a munkalehetőség, vagy kell hozzá egy olyan osztályfőnök, aki figyel a jövőtökre, vagy kell egy vezéregyéniség, aki ezt szervezi, vagy hogyan sikerült ezt így összehozni?
Az én osztályomnak, az én volt osztályomnak az együttmaradása az nagyon bonyolult tulajdonképpen. Tehát ez mára-már ugye Hoppárt társulat, a valahai Asser Tamás Novák Eszter osztály. Ez egyszerűen tulajdonképpen onnan is, tehát azt is mondhatjuk, hogy onnan indult, hogy abban az évben, amikor mi végeztünk, akkor annyira sokan végeztünk Kaposváron, Pesten, és ki tudja még, hogy hol, hogy egész egyszerűen nem volt munkahely. Tehát ha csak valahonnan valaki nem ment el, vagy valami baj nem történt, akkor nem volt munka. Tehát nem tudtak leszerződtetni embereket. És akkor kaptunk egy lehetőséget a Merlin Színházban, hogy maradjon együtt ez a kis társaság, és csináljunk mindenféléket. Mert akkor például az egyik vizsga előadásunkat, a Varázsfuvolát, azt a Merlin Színházban már játszottuk negyedévesként. És akkor hát kinek mi miatt, vagy nem volt más választási lehetősége, vagy nem is akart más választási lehetőséget, ez létrejött. És ez azóta elindult a saját útján. És ma már ott tartunk, hogy a Hoppár társulat az egy tulajdonképpen 4 tagú társulat, akik szépen kis fizetésükből élnek.
Hány tagú?
4.
4? Mert sokkal több embert mozgat egyébként, csak azt lehet mondani, hogy
kóper. Igen, nagyon sok embert mozgat, mert tulajdonképpen ilyen, hát van ennek egy vonzásköre. Azok az emberek, akiket szeretünk, meg azok az emberek, aki például én is vagyok, akiket szeretnek. Tehát, hogy ők maguk, vagy egyáltalán aki gondolkodik azon, hogy a Hoppártal szeretne dolgozni, és hál' Istennek egyre több ilyen van, és egyre érdekesebb dolgok alakulnak. Azok tulajdonképpen abban a 13 emberben gondolkodnak, valamint azóta hozzánk csapódott emberekbe, gondolok itt a Bánki Gergőre, a Terhes Sándorra, vagy most Belső Ciréka kapcsán, vagy már kicsit korábban is, mint Szamosi Zsófira, vagy most nem akarok senkit fontosabbnak, vagy kevésbé fontosnak, vagy Máté Zsoltira, aki ugye nem csak játszik velünk, hanem még darabot is írt tulajdonképpen. Szóval, hogy ez egyrészt kényszer, másrészt meg hát nem, mert azért kényszerből nem jön létre egy, ráadásul szerintem nem is rossz dolog, tehát nem arról van itt szó, hogy itt kényszerből valami eldugott helyeken kínlódunk, és ilyesmi, hanem például...
Megmagyarázom a kényszert, tehát ez egyáltalán nem degradáló dolog akar lenni. Olvastam Novák Eszternek egy írását abból az időből, hogy amikor ti végeztetek 2007-ben, akkor áprilisban a 13 fős osztályból összesen egynek volt
munkalehetősége,
és aztán létrehoztátok ezt, és én megszámoltam, most abból a 13-ból 8-an színháznál vagytok.
Így van.
Tehát a munkalehetőség, amit magatoknak,
pedig a
és nem csak a fönnmaradók, hanem ti magatok, igen, is, akik társulatnál is vagytok, ott is működtök. Tehát ezzel a társulattal és munkalehetőséggel, amit teremtettetek magatoknak, ugye egyrészt ez egy fejlődési lehetőség is volt, hát másrészt meg egyszerűen megvettek benneteket onnan, gondolom, ha ránézek erre az arányra, hogy 8 ember színháznál van.
Ez is, ez most már szerintem, ez egy olyan út, amin muszáj elindulni, mert akkor vagy eldönti valaki 22 évesen, vagy 23, ahogy éppen végez, hogy már rögtön abba kell hagynia az el sem kezdett pályáját, vagy kitalálja magának, hogy tudja megoldani. És szerintem egyetlen nem hangzik szerintem nagyképűen, hogyha azt mondom, hogy szerintem nekünk ez elég jól sikerült. És most már tényleg úgy beszélek erről a dologról,
megerősítem, igen,
hogy én ezen már bizonyos értelemben kívül vagyok. Tehát én most már mint MV szerepelek bizonyos értelemben ezekben a dolgokban.
A Huppártban.
Igen, viszont ez számomra legalább olyan fontos, sőt, mint az Örkény Színház. Tehát, hogy nem, hál' Istennek nem vagyok azzal állítva, hogy választanom kelljen a kettő között, mert nagyon-nagyon nehéz lenne, hogy... Természetesen jóval kevesebbet játszom már a Huppárttal, mert vannak mindenféle...
De mégis van ott is új bemutatód, mindig idén is volt például.
Volt.
Ez a nagyszerű Coriolanus. Na most azt akartam itt elmesélni, így elcsacsogni, hogy néhány héttel vagy hónappal ezelőtt itt vendégem volt két fiatalember, aki még tanulóként, elhatározott kezdőszínház csinálóként a pálya nagyon elején van, és az egyikük egy Fábián Péter nevű kaposvári színi növendék, aki másodikos. Őt kérdeztem arról, hogy vajon hogy megy neki egy fiatalember ennek a pályának? El tudja azt fogadni, hogy ő valószínűleg egész életében, vagy hogy színész lesz, és ilyen úgynevezett alternatív színházakban fog játszani, mert egyre inkább arra mutatnak a jelek, és azt mondta, hogy ők ezzel teljes mértékben tisztában vannak, tehát ők az osztálytárs is mind arra készülnek, hogy ők kis zugokban, itt-ott, híd alatt, nem tudom én, mindenhol így együtt fognak színházat csinálni. És amikor a végén megkérdeztem, hogy ő hova szeretné elképzelni magát 10 év múlva, tehát mi lenne az ő vágya, akkor azt mondta, hogy neki a legnagyobb boldogság az lenne, ha az egyik nap találna a postaládájában egy levelet, amiben az lenne, hogy jönne a színházamba tagnak Mácsai Pál, Örkény Színház. Ez így volt, magam is meglepődtem, de tényleg. De amire ki akartam lyukadni, az az, amiről szó van már valahogy mindenki olyan aggódva beszél róla, hogy úgy néz ki, hogy a társulati rendszer az egész úgy valahogy a vége felé tart olyan értelemben, hogy nem látszanak biztató jelek arra nézni, hogy fent tud maradni. Ti hogy látjátok ezt? Lesz továbbra is társulati rendszer?
Hát,
Anikó nagy tapasztalatú társulati művésznő, kérdezem.
Én most egy kicsit beledugom a fejemet a homokba, és én nem akarok ezzel foglalkozni. Hogy most hála Istennek azzal foglalkozom, hogy jól összom be az energiáimat, meg az erőimet, hogy nap mint nap tudjam csinálni a dolgomat, mert hála Istennek ebben az évadban nagyon bőven és nagyon sok van. És én most ezzel nem akarok foglalkozni, és nem akarok mélyen bele.
Jó, van olyan, hogy passz, van olyan válasz.
Nem, igen. Nem, csak engem is aggaszt ez a dolog, meg minden, de én most nem tudok már több gondot a nyakamba venni így a kollektív szinten, mert most a magamét cipelem, aztán majd, hát remélem, hogy azért nem lesz ez érezhető, illetve hát a bőrünkön nem lesz olyan hamar érezhető, de nem jó belegondolni semmiféleképpen sem.
Zsolt?
Én tulajdonképpen most így hirtelen összeszámoltam én magamnak négyféle társulati formát tudtam hirtelen találni. Az első az az adhok csoport volt, Bodó Viktorral nagyon régen az volt a tréninggatyás mezitlábas amatőr színház 16 órás próbákkal, két előadást játszunk, aztán többet nem. Ez az egyik fajta, a másik a színművészeti, ami ugye az osztályon még mindig Zsámbékon, tehát ezt ismerjük, ezt a történetet. A harmadik a kőszínház, az Örkény Színház, amiben rakosgathattam én is a téglákat, és építhettem, tehát az enyém, ott voltam majdnem az elején, és ami pedig a jövőben mutató negyedik társulati forma, az kapcsolódik az én számomra a Huppárthoz. A Huppárt csinált olyan előadásokat, amilyen előadásokat én szívem szerint csinálnék, akármilyen helyen vagyok, kőszínházba, vagy egy Pöttyös utcai műfházba. Tehát ez a fajta módszer a zenékkel, amilyen a Coriolanus és a Chicago, ami két egészen rendkívül magas színvonalú előadás a maga nemében. Tehát én ezt Huppárt jelenségnek hívom magamban, vagy Huppárt módszer. Én ilyen előadásokat csinálnék, és aki ilyen előadásokra alkalmas, kedve van hozzá, megtanulja, gondolkodik benne, az én társulatom tagja, vagy annak a társulatában én tag vagyok, és én nagyon sokáig, amíg egyszer csak másnára nem fog gondolni, vagy máshova nem fejlődik az én nem tudom én mim, addig én most ebben hiszek, ilyen módon szeretnék mindenféle előadást létrehozni, megírni, játszani benne. Nekem ez elég kohéziós erő ahhoz, hogy valahol társulatba érezzem magam, ahol együtt gondolkodom, együtt vagyok, és rokon lélek, és rokon agy.
Bocsánat, csak annyit szeretnék hozzáfűzni, viszont, hogy te is azt mondod, hogy társulat, tehát, hogy fontos az, hogy most Hoppárt, vagy Örkény, vagy éppen ahol te azt gondolod, hogy te érdemes fölkelni, és bemenni, és csinálni, és jó azokkal az emberekkel találkozni, a büfében is, és a színpadon is, akivel együtt vagy. Szerintem ez nagyon fontos, legalábbis nekem fontos, ez egy közeg. Tehát ez egy olyan fajta, hogy mondjam, nem kell mindent az elejéről kezdeni, nem kell elmagyarázni egymásnak egymást, mert pontosan tudjuk, hogy ki milyen. Hogyha ezt mondjuk, akkor tudom, hogy mit gondol közben a másik, stb. Tehát ennek nagyon sok előnye van a munka szempontjából is, hogy társulat vagyunk, és hogy ismerjük egymást. Hát szerintem ez társulatban lenni, társulatban dolgozni jó és hatékony. Tehát a munka szempontjából is. Tehát nem csak egy komfortérzet, amiről én beszélek, tehát egy jó kis akolmeleg, hanem hogyha most tényleg csak lebontjuk a munkára nézve, akkor is egy praktikusan működő valami. Értjük egymás nyelvét, stb.
Jó, akkor meghallgatunk megint egy zeneszámot, aztán folytatjuk.
Másodfokú lesz az egyenlet, és én most megmutatom a megoldó képletet. Két eredményt kell felmutatni, meg a két ellentétes végletet. Tedd le a kezedet, mert vázolom a helyzetet, az egyenlőséggel mindkét oldalán. Bizonyítani fogom, hogy hogyan is állunk, vagy mondjuk magyarán, hányadán. Indirekt módon mutatom az utat, a kiindulási alap legyen a végcél, és felejtsd el a puskát, és minden olyan módszert, amivel eddig éltél, amitől mindig is féltél. A végén kapni egy általános alakot, ami egyszerű, közérthető, számtani forma, ahol a nulla nem a semmi, nem egy konvenció, nem egy norma, ami gyúrható, akár a gyurma. De mielőtt még bizonyítani kezdünk, először néhány kikötést kell tennünk, mert el kell kerülnünk, hogy tévútra menjünk. Nincs több esély, hogy újra kezdjünk. A 4AC nem lett B4-zet, és a B nem lehet egyenlő nulla, és a 4AC nem lehet nagyobb, mint B4-zet, és az A sem lehet egyenlő nulla. X1-2 egyenlő mínusz B, plusz mínusz gyök alatt B4-zet, mínusz 4AC, és mindez osztva két A-val, ez a vége képlet. Megszorozzuk mind a két oldalt két A-val, ez az első lépésed, így ez 2x1-2 egyenlő mínusz B, plusz mínusz gyök alatt B4-zet, mínusz 4AC, és a következőkben két adunk hozzá a második lépésre, tehát 2x1-2 plusz B egyenlő plusz mínusz gyök alatt B4-zet, mínusz 4AC. Majd négyzetre emelünk, és így lesz 4ABX plusz B négyzet plusz 4A négyzet X négyzet, ami egyenlő lesz B négyzet minusz 4AC-vel. És úgy tisztul a képlet, hogy egyszerűsítünk B négyzettel, és hozzáadunk 4AC-t, majd 4A-val egyszerűsítünk, de ettől még nem lesz kisebb a ték, mert marad AX négyzet plusz BX plusz C. Ez az általános képlet, ami nullával egyenlő, de nem semmivel. Tehát a bizonyításunk ennyivel ér véget. Körülöttem számok, egyre többen lesznek, számítanak rám és számba vesznek. A hány és a mennyi, bárhová nézek, számok értékek, amiket nem értek, összeadódnak és az agyamra másznak, majd kivonódnak és kötté válnak. A hány és a mennyi, bárhová nézek, számok értékek, amiket nem értek, számolok a kezemen és számolok fejben, számolnak velem is a számrendszerben. A hány és a mennyi, bárhová nézek, számok értékek, amiket nem értek. A számok nem osztanak és nem is szoroznak, a számháborúba úgyis beszoroznak. A hány és a mennyi, bárhová nézek, számok értékek, amiket nem értek.
Ahol hely van, színházi belépő. Ennek kapcsán üldögélünk a stúdióban Fűr Anikóval, Máté Zsolttal és Takács Nóra Diánával. Arról beszéltünk a zene előtt, hogy a társulati lét az az igazi. Tehát úgy lehet jól dolgozni. Nem csak olyan értelemben, hogy az ember jól érzi magát, hanem úgy lehet a legjobbakat létrehozni. Kérdezem ennek kapcsán, hogy vajon amikor elkerültök a társulaton kívülre, némiképp ad-hoc jellegű csapatba, akkor, Akkor hogyan működtök? Én most egészen konkrétan a Tasnádi István Kupidó című darabjára gondolok, amiben Fűr Anikó és Takács Nóra Diana együtt játszanak, ám bár véletlenül együtt, tehát nem Örkény Színház jelleggel.
Ez nagyon izgalmas is tud lenni, és ez esetben hála Istennek az is, mert hát a partnerektől, meg a gárdától, akik ott együtt játszunk, az. És hát nagyon-nagyon jó volt velüket, őket figyelni, őket nézni, az ő agyukat megtanulni. Jó volt együtt. Izgi.
Gondolom, ebből az ember töltekezik, amikor így új embereket próbál ki, nem, Dia?
Igen, de az egyetlen volt az olyan véletlen, hogy mi együtt kerültünk oda az Anikóval, tehát azért ennek nagyon is sok köze van az Örkény Színházhoz ennek a dolognak, mert ez tulajdonképpen egy ilyen kvázi koprodukciónak indult, aztán utána alakult, ahogy alakult. De hát itt tulajdonképpen a egy összeszokott társaság, gondolok itt a Kapára, Pepére, közismert nevükön, kevésbé a Mucsi Zoltánra és a Serer Péterre, valamint a Katona Laci, akik ugye együtt a... De ők hárman, ők a nézőművészeti HTFT, nem tudom most éppen micsoda. Tehát ők azért egy társaság, akár nevezhetném társulatnak is őket, és az Eszter nyilván sokat dolgozott velük, hiszen a Kréta kör kapcsán, ugye ők szintén, tehát hogy ők egy összeszokott társaság voltak, és ilyen értelemben én is egy összeszokott társaság voltam az Anikóval, tehát tulajdonképpen csak a gazdag Tibi Lóki, de ő meg ismerte a fiúkat, úgyhogy hamar beilleszkedett, tehát hogy ez azért volt izgalmas,
mert itt... És a Budai Zsófia képpályakezdés fiatal.
Igen, hát ő meg aztán...
Tehát több összeszokott társulat.
Igen, kivéve a Zsófi valóban, tehát a Budai Zsófi, aki Nyíregyházán van azóta, ő volt az egyetlen, aki nem valamilyen összeszokott társaságból érkezett. És ez így meg talán meg még izgalmasabb, mint hogyha mindenhonnan összeszedett emberek, mert így egy valamilyenséget lát az ember a másikon, hogy...
Két komponensű koktél.
Hogy ők ezt hogy csinálják, és hát a Tasnádi István, aki ezt írta és rendezte, ő pedig már ugye sokat dolgozott ezekkel az emberekkel. Tehát ők már úgy ismerték egymást, és az Anikóval is ismerték egymást korábbról, tehát hogy...
Finito kapcsán találkoztunk.
Igen.
Így azért ez így nem véletlen, és ezek általában nem is véletlen szoktak alakulni. Én egyébként nem olyan régen részt vettem egy olyan produkcióban, azt hiszem, hogy ez volt életem első olyan produkciója, amiben valóban a világ héttájáról érkeztünk.
Bernarda
Alba. Ez a Bernarda Alba háza musical volt a Műpában, amiben én tulajdonképpen úgy személyesen és mélyebben a Radnai Csillát, aki osztálytársam volt, ismertem, de ez is teljesen véletlen, hiszen ma már ő Nemzeti Színház, én Örkény Színház, tehát nem, ilyen értelemben nem volna összefonódás, ha nem lettünk volna osztálytársak a főiskolán. És az Eszter, a Csákányi Eszter, akivel pedig ugye korábban a Kupidóban megismerkedtem, de az összes többi emberek, a Nára Erikától kezdve, aki Operett Színházban van, vagy az Auxévi és a Rutkai Laura, akik a Magyar Színházból jöttek, Úristen, ne hagyjak ki senkit.
Jaj.
Hámori Ildikó, aki én most nem tudom, hogy ő hol van, de hát ő vele találkozni aztán eddig egyáltalán nem volt alkalmam és lehetőségem. Tehát, hogy ez az, amikor szerintem így összetalálkoznak emberek egy produkcióra, és akkor lesz, ami lesz. És hát lett, ami lett. De én azt gondolom, hogy ezek, tehát számomra ezek az alkalmak, ezek ilyen kikapcsolódásnak jók, és nagyon szívesen, de az, hogy én így éljem az életemet, hogy hónapról hónapra más emberekkel, hát bizonyos helyzetekben kínlódni, az nem nekem való.
Akkor ezek tehát az Örkény Színházas színészek kis külön útjai a maguk hasznával. Mennyit játszotok, Anikó? Hányat játszol egy hónapban? Sokat, keveset, épp eleget? Mennyit?
Most éppen számolgattam az áprilist, az dús lesz, mert akkor 20 előadásom lesz. Igen, 20 előadásom lesz áprilisban. Optimális legalábbis számomra ez a 15 című, tehát ez a minden második napra egy tojás átlag lenne. de...
Nézd mondjam, is, így a jó egyébként. De én is túl teljesítem kicsit.
Szóval, de az nem baj, hát most így alakult, most ennek örülök.
Zsolt? Számolt közben
nekem
láttam
most
az arcán.
Februárban, tehát ha mindent egybe veszünk, akkor 23 előadásom volt, és 28 próbám a 28 napos februárban. Úgyhogy aludni akarok.
Akkor a magánéletéről nem kérdezem.
De ez változó, hogy ki mikor mennyit játszik, mert ugye mindenféle előadások mindenhogyan alakulnak. Miből egy kicsit már kevesebbet játszunk, van amiből meg ugye most többet, mert például bemutató környékén vagyunk, vagy ilyesmi. De szerintem az olyan 15 és 20 közötti szám az általában megvan. És hát attól is függ, hogy próbaidőszakban van-e az ember, vagy sincs, hogy mennyit próbál még emellett, mert az azért meg tudja dobni, és hát akkor ugye ehhez hozzájön az, hogy a Hoppártól is 2-3-at játszunk egy hónapban.
Hát pályakezdőként az ember meg aztán hát ennek a sokszorosát bírja, tehát én is volt bőven olyan, hogy a hónap 30 napjából játszottam 32-t, és olyan nap is volt többször életemben, amikor 4 előadásom volt délelőtt, délután, este, éjszaka. De én azt gondolom, hogy mivel az ember energiái ugye az idővel nem is, hogy fogynak, hanem más mivé alakulnak át, szerintem ez így a jó, hogyha ilyen minden második nap átlagosan, hogyha lehet mondani, akkor így ilyen 15 és 20 között mondjuk, ahogy Adél mondta.
Hát a fiataloknak még egészséges a túlterhelés valahol.
Igen.
Na most elmondom, hogy Anikó egyébként mi mindent csinál azon kívül, hogy színházban játszik.
Óha.
És megkérdezem, hogy vajon a fiatal kollégák ezek közül mit csinálnak szintén, vagy mi az, amit szívesen csinálnának ők is? Azt mondja, hogy Anikó hangos könyveket szokott felolvasni, szinkronizál viszonylag sokat. Megjelent 2 lemeze. Könyv jelent meg a grafikáival, jól láttam ezt?
Előfordult
igen,
ilyen
volt
is.
Már ilyen is.
A grafikák az túlzás, egy rajzom terpelt benne.
De egy rajz azért megjelent egy műsorvezetés a televízióban néha,
hát
de
a
szigorúan.
A Tarkolatnyi Zöld, ez a Duna TV-nek a környezetvédelmi magazinja.
Jegyzetírása a Nőklapjában, hírek kommentálása, és a Maszk elnökségnek tagsága, vagy ha
ez az
tudom.
Ez az utóbbi sajnos ki kellett, hogy kopjon az életemből, mert ezt már így nem nagyon bírtam volna teljes lelkiismerettel és odaadással, és én 2 évvel ezelőtt érzékenyen búcsút vettem a Maszktól.
De hát volt ebben olyan 7-8 éved valahogy így?
Volt sok. Tehát ezt az utóbbit már nem tudtam vállalni. De hát a többit meg, hát amíg bírom, meg nagy kedvel csinálom ezt a külön véleményt, és hát írni még nem írtam, hát most kipróbáltam, hogy milyen. És hogyha esetleg, szóval egy lehetőség adódik, akkor azt gondolom, hogy azt nem érdemes kihagyni, hogyha az embert egy kicsit is csiklandozza a lehetőség, hogy ez vajon milyen lenne benne.
Zsolt ír, ezt tudjuk mindenfélét. Ezen kívül mi lenne még vonzó? Sőt, hát a zenélés ugye szintén.
Bizony.
Hát alig marad valami, talán a grafika, meg a Maszk elnökség.
Hát grafikával nem, bár az öcsém, ő a képzőre jár, és őt meg szoktam bízni milyen feladatokkal, hogyha valami kell nekem, ahogyan anyukámat is, tehát amikor a Radnóti est készült, akkor én őt megkértem, vagy megkérdeztem, hogy van-e kedve versekre asszociálni grafikákban, és abból készült rengeteg kép, és amikor a Radnótit bemutattuk, akkor azokat ki voltak rakva az előcsarnokba, és kapott mindenki ajándékba egyet, amelyik tetszett neki. De például a Varsóba, a Magyar Intézetbe elvitték az egyik képet, a Radnóti 7 vagy hetekre, hogy ott azt kirakják. Tehát, hogy egyébként valami affinitásom elvileg nekem is van, de időm már nincsen rajzolgatni. Hát nem tudom, tanítottam a Zeneakadémián elég sikertelenül, de 1,5 évig. Viszont egy előadás lett abból
jelent,
a metódusból.
Az összes növendéken megbukott, vagy mit jelent?
Nem bukott meg, csak nem csődöt mondtam, hogy mi is lenne nekik a jó. Nem mintha megbízom, meg tudta volna mondani, hogy mit kéne csinálnom, de nem varnám az ő nyakába, hanem az enyémbe. De amire ott rájöttem, abból azért lett egy előadás, tehát tulajdonképpen nem lett eredménytelen a dolog. most is, de továbbra is szívesen tanítanék, hát várom majd a lehetőséget, vagy majd ez valahogy kiderül. Hát igazából ezek írok és előadásokat csinálni bármiáron. Ja, hát igen, és tegnap volt koncertünk Cuzámen repzenekar a Rohamba, valamikor fél egykor sorra kerültünk, fél kettőkor befejeztük, akkor tömegmozgalom tört ki hangosan, hogy még játszunk, nem volt több számunk, ezért lenyomtuk a koncertet még egyszer. És ez már Zsinórban a negyedik alkalom, amikor erre kényszerülünk, hogy tulajdonképpen dupla koncerteket adunk, és viszont már az elsőnek a harmadik száma után elment a hangom, tehát érdekes volt, de utána mindenki mondta, hogy ez nagyon jó. Nem tudom, ilyenek.
Kalandok.
Igen.
Csodi kalandor, abszolút, igen.
Én ugye...
Valami vágy, amiről eddig még nem volt szó itt.
Vágy.
Hát, műfajok között, más műfajban.
Én szeretnék olyat magamnak, mint amilyen ez a Baróti Angyalai volt a Zsoltival.
A Sirályban olyan, én is láttam, és ez nagyon jó volt.
Én is láttam, és tényleg jó volt.
És egy olyan estet szeretnék, ahol hát sajnálom, de én énekelnék.
De ezt nem sajnálnánk.
És úgy, hogy...
Igen, szerintem sokan nem sajnálnánk, ha
Dia hogy mondjuk énekel. Szerintem azért a Zsoltinak sok köze lenne ehhez. Mármint a Máté Zsoltinak, aki itt ő mellettem. És hogy így ebből valamit összehozni. Ez
jó,
érdekelne.
Én kívánom a összerakni valók összerakását.
Köszönjük szépen.
Köszönöm szépen, hogy bejöttetek. Fűr Anikót, Máté Zsoltot és Takács Nóra Diánát hallották az Ahol hely van színházi belépő című műsorban. Köszönjük. Viszont hallásra.
Viszont hallásra.